Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt, 6 óra, mikor volt már? Hát már 7 óra is, ó, hát az mikor volt, és 8 óra, az még csak 6 perce múlt, szép volt baj, 8 óra után 6 perce jó reggelt, Hörbi is befutott, Feri is itt van, úgyhogy mindenki.
Itt vagyunk.
Itt van Hörbi is, megérkezett. Szalad, szedte a kis lábaid, úgy futott be a megszólalás.
Szaladgáltam egy picit.
Merre jártál, Hörbi?
A Csizinél jártam hátul. Már nem úgy.
Már csizmát raktál? De még nem jön a Mikulás.
Mi csináltál te ott?
Hát egy ilyen...
Meglátogattad Csizit hátul?
Mutattam neki egy három komponensű vegan brownit.
Az jó, szóval semmi érdekes. Oké, okay, jól van, tökéletes, semmi, ami érdekelne, rendben.
Három összetételből álló vegan brownit.
Nagyon jó. És tetszett neki?
Tetszik neki.
Nagyon jó. Van közlekedési hírünk, gyerekek, de kevés. Pécsen az M6-os környékén minden rendben, egyébként az M6-os 142-es kilométereig kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen, és a Budakeszi út egy kicsit lassabban halad, de ez még valamikor 6 óra után jött. Egyébként minden oké, minden jó, és minden szép. Lesz ma is Hisense játék, egy gyönyörű tévét tudtok majd nyerni, úgyhogy kapjátok össze magatokat, jó, és figyeljetek oda.
De rendesen. Nem, nem ám össze-vissza írogatunk.
Nem ám, majd csak ha szólunk. Most aki ír, az Jani büntető listájára megy. És onnan nem már csak egy ugrás a bannolás. Az örök életű, visszavonhatatlan bannolás. Úgyhogy még nem kell jelentkezni. Szólni fogunk, jó? Hogy mikor van Hisense játék.
És nagyon-nagyon szépen köszönjük a Jézus képeket, amik megjelentek különböző formában. A földeken például, nekem a kedvencem a püspökladány mellett megjelent Jézus arca szántásban. Az elég erős. Az
igen, majd egyszer csinálunk, hogy ilyen lesz, amikor ilyen képeket
hol elhetszünk. Mit láttál?
Csak ez a rádióban picit nehéz, hogy ti is lássátok. De.
Igen.
De jó, tényleg jók jönnek. Hol mit láttál?
Tartsátok nyitva a szemeteket. Jézus igen. Márhol megjelenhet, ahogy igen. A sátán is.
Kérdezi valaki, hogy nem tudjátok, hová tűnt a pilóta kex, ő valószínűleg átjött a retróról, nem nagyon hallgat bennünket, gyerekek. Uh-huh. Vagyunk az a reggeli műsor, aki a legtöbbet kampányolt az eltűnt pilóta kex ellen. Semmi.
Nyomon voltunk, de leestünk.
Közös róla. A gyártója a Mondeleznek az Oreóval, és egyszerűen csak felvásárolták és kivonták a forgalomból. Igen. Ennyi. Ez lehet itt csomagoló hiányra, meg mindenre. Brutál kamu tolnak, egész egyszerűen arról van szó, hogy az Oreónak ez úgy, ahogy van, kivezette a piacról, úgyhogy ott rohadjak meg, ha megeszem egy Oreó kex. Is. Az olyan, már két dolog van a listámon, a Ryanair és az Oreo. Jó, gyűlik.
Amit soha.
Csak mondom, soha nem fogyasztok Oreo kexet, és soha nem utazom Ryanair-re. Ez már kettő. Én nagyon ki tudok szúrni a Ryanair-re, biztos a Ryanair is nagyon megvan ilyetben.
Szerintem biztos,
hogy közben rátul a gyomlu.
A
Oreónak is biztos most a nem tudom hány milliárdos dollár bevételük a Mondeleznek, biztos visszaesik, de én egy vagyok a sok közül. Egy pici hangya, aki elindítja a változást. Nem eszünk Oreo kexet, mert elbántak a pilóta kexel.
Abból az Oreo brownie-ból, amit küldeni fognak Balázsnak a Mondeleztől, egy darabot nem fog enni.
Az biztos lehetsz benne.
De nekem valami elviszi.
Nekem elveim vannak. Se Ryanair-rel nem utazunk, se kekszet.
Nem lehet megvenni.
Nem, az biztos nem. Na, viszont egy érdekes téma, amivel foglalkozunk, ugye most röppent fel ebben a pillanatban, jött ki tegnap talán a cikk, baromi érdekes, ugye, hogy teljesen kiszáradhat a fertőtó is, és itt mi a vízgazdálkodással, klímaváltozással már valami sokszor foglalkoztunk, ez most egy kicsit komolyabb téma, de nagyon érdekes, ugye tavaly már mindenki átélte, hogy milyen aszály volt, hogy milyen kevés csapadék esik, hogy változik meg, ugye, hát tulajdonképpen hazánk víztérképe, mennyi víz távozik, milyen kevés eső esik, és azzal szeretnénk egy kicsit foglalkozni mindjárt egy szakember segítségével, hogy maga ez, amit tulajdonképpen zajlik, egyfajta elsivatagosodás, és fura módon igen, a Duna közében már itt hívják, hogy elsivatagodás, az megállítható és megváltoztatható-e, egyáltalán milyen tendenciák vannak. Most már március van, és aszályról beszélünk, majd bekövetkezik a nyár, gyerekek, semmiféle víz nem esik. A Velencei tónál tudjuk, hogy Feri Misoda koroszajárással küzd, hogy legyen víz. A fertőtóról most jelent meg tegnap pont az Indexen egy hosszú cikk, hogy óriási a baj, és tulajdonképpen pillanatokon belül olyan kevés csapadék esik azon a területen kifejezetten, hogy pillanatokon belül kiszáradhat, és az utolsó csepp víz is eltűhet a tóból, de hogy ez nem csak a fertőtó, a Balaton és a Velencei tó érintett, hanem az összes folyónk, tavunk.
És nem csak Magyarország, hanem Európa, sőt globálisan ez egy óriási problémát jelent. Tehát láttuk azokat a képeket, amik a kiszáradt víztulát ábrázolták tavaly. dettó. Magyarország és egy csomó helyen száraz lábbal lehetett átkelni a folyó medreken, mert egyszerűen eltűnt a folyó.
Igen, csak ugye az nagyon érdekes, hogy azt mondják, hogy ahol nagyon erős az elsivatagosodás, figyeld, mit sorolnak ki, Száhelővezet, Szahara északi része, Közép-Ázsia, illetve Dunatisza köze Magyarország. Tehát, hogy azért egy olyan...
Szaharával vagyunk egy listán, gyerekek.
Olyan listába kerültünk bele most itt az éghajlati, meg domborzati adottságaink miatt, hogy miközben konkrétan
vízkészletekről, meg vízkincsről beszélünk, de az egy teljesen más típusú. Ugye Magyarországról tudni kell, illetve szakemberek mondják azt, hogy Magyarország azon kevés európai országok közé tartozik, ahonnan több víz távozik, mint amennyi érkezik.
Ma ezt milyen megkérdezik a szakember, hogy képen... kell érteni egészen pontosan, hogy bejön egy csomó, de hogy kifele még több megy, ugye? Na most, ha befele is kevés, már is kevés eső esik, mégis hogy megy ki több? Ezt ugye majd értelmezi nekünk.
Működik ez a víz megtartó képesség az országnak.
És ennek? Érdekes, ugye, mert ezt most azért kapták föl, hogy az óriás baleset volt az M1-esen, tudod?
Igen.
És hogy azt egy porfelhő okozta, és arra hívták föl elsődlegesen a figyelmet, hogy ez nem lesz ritka a jövőben, mert hogy a talajnak a felső réteg az annyira száraz, hogy bármilyen szél jön, már viszi is. És ez ugyanennek a következménye, hogy nem tudja megtartani a talaj a vizet.
Hát valóban nézd meg most, mikor esett. Ugye volt ez a február, ami nagyon esős ami volt, nagyon... ez a január, azóta semmi nem volt.
Téli
most
csapadék nulla volt.
Ráfordulunk ugye a tavaszra, utána ráfordulsz májustól a nyárra, amikor alig esett biztos eső egészen szeptember-októberig, ott megint jött egy kicsi, de nem túl sok, és úgy telt el a tél, hogy igazából volt talán egy esős hónap, amikor 3 hétig, igen, egy hónapig esett. Na de azért 12 hónapra lefordítva azért az nagyon-nagyon kevés.
Plusz az, hogy évek óta nem volt. Ugye?
És évek óta nagyon kevés
most
volt.
Most kevés lenne, azt mondod, hogy oké, na de 3 éve nem esett rendesen.
Igen. Na mindjárt kérünk egy kis segítséget, baromi érdekes a tendencia, és egyrészt egyébként meg rémisztő is, ugyanakkor, az, hogy milyen nevekkel, helyekkel, afrikai országokkal és területekkel vagyunk egy lapon említve, konkrétan a Duna-Tisza köze, ami tényleg elsivatagosodik. Egészen érdekes. Egészen
gyönyörű, fantasztikus természeti kincseink tűnnek el.
Igen, itt van dr. Kovács Erik éghajlatkutató. Hello Erik, jó reggel, ciao.
Jó reggel, sziasztok.
Jó reggel. Szia. Ez nagyon érdekes, ez az elsivatagosodásos jelenség. Itt fölsoroltam néhány övezetet, meg Szahara északi rész, meg Közép-Ázsia. Ezzel vagyunk egy lapon említve most a Duna-Tisza köze.
Hát igen, de ez nem csak a klímaváltozás miatt okolható, ezért nem csak a klímaváltozás a hibás, mert ez egészen vissza kell menni egyébként a 19. századig a vásárhelyi tervig, erről gondolom mindenki hallott, a folyószabályozásokig. Tehát onnantól kezdődnek ezek a problémák, mert gyakorlatilag a nagy folyóinknak, Duna, Tisza, meg a mellékfolyóinak az árterei gyakorlatilag lelettek vágva. Tehát gyakorlatilag nincs neki ártere. Ugye régen ezt úgy oldották meg a természet, hogy gyakorlatilag, amikor voltak nagyobb áradások, különösen tavasszal meg ősszel, akkor óriási nagy területeket elárasztott a víz. A talajba ez beszivárgott, ami felesleg volt, az meg visszament ugye a fokokon keresztül, visszament magába a folyóba. Na most ez hiányzik, kb. 150 éve ez a nagy mennyiségű víz, és azt látjuk, hogy fokozatosan csökken egyébként a talajvíz. De ez nem csak Magyarországra jellemző, most már Európában is, például Dél-Franciaországban is, ott a francia középhegység lábainál már vannak félsivatagi területek. Pont ugye a folyószabályozás miatt van, és ugye ehhez még följön, még indukálja ezt tovább még a klímaváltozás, és hogy fokozatosan melegszik a hőmérséklet, és sokkal gyorsabb a párolgás a talajból.
Tehát ez azt jelenti, hogy régen úgy gondolkoztak, hogy bejön a víz, leesik, és gyorsan menjen ki az országból, nem tudom, iránya a Fekete-tenger, minél előbb hagyja el az országot, szabályozták a folyókat, és az ártér, ahova kiömlött mondjuk a Duna, az ma már nem tudja fölszívni ezt a vizet, ezt így kell értelmezni, ugye?
Így van, hát láthatjuk is a homokhátságnak a területén, ugye tavaly is nagyon nagy problémák voltak az asszály területén, hogy már gyakorlatilag 2-3 méter mélységig nincs semmi, csak homok, nincs víz, semmi, ami ugye korábban ott volt, most már nincs ott. Na hát ez hiányzik, ez a folyószabályozás miatt volt, de vele egyébként nagyon sok ember életet megmentettek magából a folyószabályozásra, mert elfelejtenek nagyon sokan beszélni, hogy a folyószabályozás előtt nagyon sok embernek a halálát okozták a folyók, tehát főleg az áradások. Tehát ebben nagyon sok embert megmentettek meg. Gyakorlatilag a reformkor után az ország fejlődése pont, hogy a folyószabályozásoknak köszönhető volt. Tehát ez okozta magát, az, hogy hirtelen történt egy gazdasági fejlődés az országban. Ez volt, hogy a folyószabályozás, ugye a szállítás, az infrastruktúra, a vasútépítések, ez pont ugye a folyószabályozásnak köszönhető, hogy ilyen sikeres volt az akkori Magyarországon.
Új mezőgazdasági területek nyerése. Mert ugye ezeken az ártereken nem lehetett bármit termeszteni.
Oké, de a kettő között csak van egy megoldás, nem? Hogy azért szabályozzuk a folyót, hogy ne vigye el az épített értékeket, meg az ember életet, de ugyanakkor maradjon is benne a víz. Mert nekünk ez
persze,
nincs,
hát
ugye?
Hát ezt a jövőben ezt kell megoldani, így van, hogy ugye, ha nem tudom, hallottatok-e, régen volt ilyen, hogy fokgazdálkodás, hogy megoldották is csatornákon, vitték ki a folyóból gyakorlatilag magára a mezőgazdasági területre, meg az ártérre magát a vizet, és a felesleg volt, az meg visszament magába a mederbe. Most ezt kell újra megcsinálni egyébként. Csak ugye vannak olyan tervek is, hogy újra rendezetlenné kell tenni, vagy vannak ilyen elképzelések egyes emberek részéről, hogy újra rendezetlenné kell tenni magát, meg szabályozatlanná kell tenni a folyókat, csak azt elfelejtik, hogy a korábbi átéri területeken most ma 1 millió ember lakik. Tele van településekkel, végig megy ugye az infrastruktúra, ott van a paksi atomerőmű, tehát gyakorlatilag magát a folyókat
nem lehet tudod már visszavezetni az áttérre. Ez mit jelent egészen pontosan, hogy több csapadék megy ki az országból, vagy több víz, mint amennyi bejön? Ugye hát azért azt mondják, hogy mi a nagy folyók országa vagyunk, meg hogy milyen gazdagok vagyunk vízben, de valahogy mintha megtartani nem tudnánk. De ezt hogy kell elképzelni pontosan?
Hát igen, tehát az egy ilyen városi legenda, hogy Magyarország a vizek országa. Tehát gyakorlatilag igen, tehát lejavulik 109 millió köbméter csapadék körülbelül évente itt a Magyarországon, a Kárpát-medencének. Ennek körülbelül 90%-a át is robog az országon, tehát gyakorlatilag kifolyik. Ennek a körülbelül az 50%-át meg kellene tartani ahhoz, hogy sikeres legyen például a mezőgazdaság, vagy éppen energiabiztonság ellátás szempontjából az ország a jövőben a klímaváltozás szempontjából. És ezt úgy kell képzelni, hogy leesik az eső, ugye egy része beszivárog a talajba, a csendes eső, ha például villámágot, akkor annak a 99%-a átmegy. És a másik rész, ami pedig ugye hasznosulni tud, az pedig a növény gyorsan visszaküldi magába a légkörbe. Tehát bármilyen furcsa, de a növények, ahol nagy a növénytársulás, hogy sokkal gyorsabb a párolgás, mint ahol például nincs növénytársulás. Tehát ez nagyon fontos, hogy a növények egy jelentős része visszaküldi ugye magába a légkörbe magát a nedvességet, ezt hívjuk egyébként evapotranszpiráció, tehát ez nagyon fontos. És még ami nagyon fontos lesz itt a szempontból, az maga a beszivárgás, a téli beszivárgás. Ugyanis azt láthatjátok, ti is tapasztaljátok, hogy nincs hó gyakorlatilag, az elmúlt 15 évben nincs hó. És ez nagyon-nagyon hiányzik, például a mezőgazdaságból, illetve a talajnak nagyon hiányzik. Idén télen sem volt hó gyakorlatilag síkvidéki területen. Nem tud beszivárogni magába a talaj. Korábban ugye ez oldotta meg, ez volt egy jelentős része magának a talaj víz utánpótlásnak a hó. De ez most hiányzik, és a klímaváltozás miatt a jövőben ez fokozatosan el fog tűnni.
Tehát akkor azt mondod, hogy ezeket ez a leeső esőt valahogy meg kéne fogni, mondjuk víztározókat építeni valahol a föld alá, oda bevezetni, és abból locsolni, vagy azt aztán visszaforgatni a mezőgazdaságba.
Így van, ez az egyik, hogy a felszínod a felszínod.
Ez miért nem történik meg? Ez drága, vagy ez egy költségvetési kérdés? Ez borzasztó a horror összeg? Nem tudom mekkora ilyen tartályokat letelepíteni, ahova egyszerűen csak úgy beleesik az eső.
De az elmúlt években azért voltak már víztározó építések az országban. Volt önkormányzat, volt, ami központilag történtek a víztározók, de még jóval több kell egyébként. És ez nagyon drága, nagyon-nagyon drága, és ami nagyon fontos, hogy egy kissé körzet átalakító is. Tehát ugye befolyásolja majd a mikroklímát, befolyásolja majd az élővilágot. Tehát ezek ilyen, tehát jelentősen azért, tehát jelentős hatással lehet magára az élőet, az életen környezetre. És ami nagyon fontos, hogy van egy másik módszer, amit Amerikában használnak, és nagyon nagy sikere, az a felszín alatti víztározás. Tehát ezt úgy kell képzelni, hogy egy gátot raknának be a talajba, és felduzzasztják magát a talajvizet. Ez például Las Vegas mellett, Los Angeles mellett nagyon sikeresen működik, de ezt Izraelben is egyébként másolják, és ez egyébként ez is lehet egy nagyon jó módszer a jövőben.
Tehát, hogy a föld alá teszik le a tartályt?
Így, hát hasonlóképpen ez olyan, mint egy gát, mint hogyha tudjátok, van a felszíni gát, csak ez a felszín alatt van, tehát ez a talajban mélyen van, és feldúzzasztják a rétegvizet meg a talajvizet.
Tehát egy ilyen vízzáró réteget
tesznek be.
Hát ezt gondolom még drágább, mint a felszíni tározás.
Természetesen. Ja. Igen, és ez nagyon drága. De jövőben mindenféleképpen meg kell ezt oldani, mert Magyarország nagyon veszélyeztetett magától a kiszáradástól a klímaváltozás következtében.
Ez a Duna tiszaközi homokosodás, vagy elsivatogosodás, ez az hogy kell elképzelni? Tényleg 15 év múlva tevék üldögélnek majd ott kis túlzással, és megyünk majd, és az lesz a turisztikai látványosság, hogy igen. Tevével átmegyünk a Duna tisza közén, és banánfák lesznek, és avokádó ültetvények. Tehát tudunk ott egyáltalán valamit termelni, vagy tényleg homok lesz, és elsivatogosodik szó szerint az a környék?
Hát és az előbb mondtuk ugye módszereket, amivel meg lehetne oldani, de nem úgy kell képzelni, hogy ott egy sivatag fog létrejönni, és tényleg majd bedoing pásztorok fognak ott legeltetni tevéket, tehát nem így kell elképzelni, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy maga a talajnak a minősége egyre rosszabb lesz egyébként. Tehát egyre inkább kevesebb lesz benne a szerves anyag, nagyon rossz lesz majd a mezőgazdaság szempontjából, egyre mélyebbre kerül majd a talajvíz. De ugye erre most már vannak különböző stratégiák, hogy majd ezt hogy lehet majd helyrehozni, és ezt előbb vagy utóbb ezt véghez kell vinni ezeket a cselekvéseket, tenni ezeket a stratégiákat, és ez, szerintem ez a jövőben meg is fog valósulni. És ami nagyon fontos, egy tévhitet szeretnék itt már meg is táfolni, mert ugye mindenki azt hiszi, hogy Magyarországon teljes egészében mediterrán lesz az éghajlata, vagy sivataggá fog válni, ez nem igaz. Tehát Magyarországon nincsen szignifikáns csapadék csökkenés, sőt az elmúlt 30 évben még egy kicsit nőtt is a lehullott csapadéknak a mennyisége. itt az a lényeg, hogy ami nyáron csökken lehullott csapadék, tehát amikor ugye nyáron viszont ugye csökken a lehullott csapadék, télen viszont szignifikánsan nő a lehullott csapadék mennyiség, azt kell megoldani, hogy a téli csapadékot, ami többet keletkezik, azt nyára be kell tárolni majd. És akkor nem fogja veszélyeztetni majd például a homokhátságot, vagy éppen az alföld egy jelentős részét a sivatagosodás.
Tehát akkor azt mondta, hogy nem esik kevesebb, mi kevesebbnek érezzük, mert mondjuk márciustól novemberig nem nagyon esik, de novembertől márciusig leesik az a mennyiség, csak átalakult, és inkább télen esik le. Szent meggyőződésem lett volna, hogy kevesebb is esik. Gyerekkorodban annyi esős napra, meg ilyen órákra, meg hétvégékre emlékszel, most meg alig látsz már esőt is, tényleg februárban volt, vagy januárban egy esős hónap. De akkor effektív az elmúlt 30 évben nem esik kevesebb eső.
Nem esik szignifikánsan, tehát statisztikai nem mutatható ki, tehát így a klimatológiában. Sőt, ugye nektek is azért furcsa ez, mert az elmúlt három év az egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen száraz tendenciájú év volt a meteorológiában, de ezt tudni kell, hogy itt a Kárpát-medencében nagyon jellemző az, hogy hosszú ideig van egy száraz etap, majd érkezik egy nedvesebb periódus. És azért most ugye úgy vagyunk benne, hogy azt hiszük, hogy most szárazolunk, de nem, szerencsére nem, tehát eddig komoly probléma nincsen csapadék területén, az tény is való, hogy az évszakoknál ott viszont átalakulás van, csak a nyár egyre szárazabb, itt ez az, ami a probléma, hogy egyre forróbb is a nyár, gyorsabb a száradás, gyorsabb az aridítás, a tél pedig ugye egyre enyhébb és egyre csapadékosabb, de viszont lehet, hogy több csapadék hullik, de a csapadéknak a formája sajnos az ott a döntő szerep, hogy kellyire kevésbé szilárdhalmoz állapot. Viszont például a mezőgazdaságnak nagyon fontos lenne a vastag hótakaró, a tartós vastag hótakaró, és a lassú beolvadása, illetve beszivárgása talajban. Ez már nincs meg sajnos az elmúlt 10-15 évben.
Pont most jött ki az Indexen egy nagyon a cikk a fertőtóval kapcsolatban, de akár a Velencei tót is említhetnénk. Elképzelhető szerinted, hogy tényleg 4-5 év múlva valamelyik nagyobb tavunk akár eltűnik, vagy teljesen kiszárad?
Szerintem nem, tehát a klímaváltozás vagy éppen emiatt biztos, hogy nem várható, sőt, én egyébként azt csinálom, hogy még a Velencei tó ott van a helyén, tehát mert ugye a szegényemet már a 17. században is be akarták szántani különböző földes urak, tehát
hányatott sorsú ez a Velencei tó,
de mindig vannak, de tartjuk magunkat.
Kitartanak ezek ott Velencét, nagyon makacsak.
Pedig legendások a tómedrében gyakorlatozó huszárok is.
Most a fertőtóról lehetett olvasni, nem tudom, olvastad, hát Erik, hogy egy nagyon-nagyon nagy a baj a fertőtónál is. Tehát, hogy az a környék megint nagyon csapadékmentes, nincs utánpótlás, és maga a terület az egyszerűen az arra van predesztinálva, hogy kiszáradjon 4-5 év múlva. De akkor ez nem történik
meg. Elmúlt két évben is való, hogy az a terület az elég az átlagnál jóval szárazabb, de hosszú távon én nem hiszem, hogy ki fog szárazni. Inkább a tónak az öregedése, ugye minden tónak van egy életciklusa, hogy fiatal tó, az elkezd beláposodni, elkezd feltöltődni, tehát ugye ez egy természetes tó. Abból a szempontból a fertőtóra is azt fog várni, mint az összes természetes tóra, hogy előbb vagy utóbb, hát sajnos feltöltődik növényzettel, iszappal is eltűnik majd, de hát ugye most meg emberek vagyunk, tudunk alkalmazkodni, tudunk cselekedni, meg kell oldani a fertőtónak ezt a problémáját. De mondom, a Velencei tó az viszont kevésbé érintett most még jelenleg, mint maga a fertőtó, vagy a klímaváltozással kapcsolatban.
Megnyugodtunk.
De akkor itt óriási baj lesz a mezőgazdaságnál, vagy akkor itt át kell állni más típusú növénytermesztésre, vagy a földet kell máshogy használni, ha ez az öntözés és a csapadéktárolás és a vízgazdálkodás nem változik jelentősen a következő 10 évben, és ebben nem kezdünk el sok-sok pénzt beleölni és megváltozni a gondolkozást, megváltoztatni a gondolkodást, meg egyébként a vízgazdálkodás, itt nagyon nagy baj lesz. Akkor nem kukorica búza lesz, hanem majd valami más, ami elbírja ezt az időjárást?
Így van, de szerencsére azért láthatjuk azért a kutatás fejlesztés területén, tehát a kutatás területén a tudomány azért megpróbálja az újfajta növényeket kifejleszteni, illetve klónozni az újfajtákat, amelyek ellenállnak mind a hőstressznek, mind a szárazság stressznek. Ezek egyébként egyre sikeresebben vannak, és nagyon sok fajta esetében ezek már vannak ilyen kísérletek ezzel kapcsolatban. Az tény és való, hogy Magyarországon a talajt kell nagyon javítani, nagyon rossz minőség. Bármilyen furcsa, de Magyarországnak egyre rossz minőségűek a talaj. A talaj a nagyon rossz minőségű. Ezt mindenféleképpen szervetlenanyag utánpótlása mindenféleképpen fel kell javítani. Ez egy nagyon nagy beruházása lesz az országnak, hogy magát a talajokat fel kell javítani. Ugye a talaj mindennek a kulcsa gyakorlatilag. Ez egy nagyon fontos dolog. Az újfajtákról pedig tudni kell, hogy mivel ugye az alföld egyre szárazabb, illetve egyre forróbb és egyre aridabb terület, új fajták is meg fognak jelenni, ilyen lesz majd például a régi új fajták, a cirók. Nem tudom, hallottatok-e róla?
Persze.
A kukorica, igen, tehát ez egy új fajta lesz, ez a spanyoloknál.
A seprű, persze, tudom, seprűt fogunk.
Így van.
Ez a cirók,
seprű.
Eladjuk egy csomó seprűt 100 forintos boltba.
Tehát azért majd az új növényük, rövid tenyészidejű fajták fognak majd megjelenni az országban, de viszont van egy jó hír, hogy például a borászat az nagyon élvezi Magyarországon.
Egyrészt
keresetek a boraink.
Ajaj, igen. Mi a helyzet az ivóvízünkkel? Mert ugye azt gondoljuk, hogy annyi van, meg olyan sok van, meg hogy mi aztán itt az ásványvíz, meg az ivóvíz, nem tudom, országa vagyunk. Ez a fajta szárazság, ez hatással lehet az ország ivóvíz készletére, vagy ez egy teljesen más sztori, és teljesen más, hogy állítjuk elő?
Ez egy teljesen más sztori, tehát most még azért Magyarországon az ivóvízellátás egyáltalán nincs veszélyeztetve, tehát szerencsére. Azért a talajban meg ugye mi nálunk azért a legnagyobb része az ivóvíznek az a folyóvizekhez köthető. Tehát a folyóvíz utánpótlásunk az tökéletes, jó minőségűek is, és ami nagyon jó, hogy magának az Európai Uniónak egy vízirányterve, ennek köszönhetően gyakorlatilag az összes Európai Uniós országban javul a vízminőség is, ugyanígy az ivóvízminőség is, de ez elvárás is egyébként az unió részéről, hogy ezt mindegyik ország, mindegyik tagország erre odafigyeljen, és ez Magyarországon is egyébként egyre jobb minőségűek az ivóvízbázisaink, tehát ettől nem kell tartani, hogy ivóvízhiány lépne fel a következő 50-60-70-80 évben itt az országban.
Na, a mostani víztározás az hogy néz ki? Azt mondtad, hogy vannak azért kezdeményezések, hol központilag, hol az önkormányzat. Ezek így épülgetnek? Vagy mondjuk így nem tudom, épülhetnem 100%, 80%, abból megépült 3%? Csak úgy nagyságrendileg értsük, hogy most nagyjából mire vagyunk képesek eltárolás ügyileg. Erről van egy exakt szám, hogy ez mennyit változott az elmúlt 20 évben?
Mondok nektek valamit. Tehát ugye Magyarországon, most mezőgazdaság legyen, jó? Magyarországon körülbelül hogy a 4,3-4,4 millió hektárból 100 000 hektár van állandó öntözés alatt. Ennek egy jelentős része ugye víztározókhoz köthető. Bármilyen furcsa, de az országnak nincs olyan adottsága, hogy ezt teljes egészében helyre lehessen tenni, tehát hogy mindenhol kielégüljön maga a vízellátás. Még a legambíciózusabb tervek szerint is maximum 300-400 ezer hektár lesz az, ami majd öntözéssel megoldható lesz majd a jövőben. Tehát nem lehet megoldani azt, hogy nagyobb terület teljes egészében öntözéssel és betározással meg lehessen oldani. Sajnos ilyenek az adottságai a Kárpát-medencének ezen területének. Tehát ami nagyon fontos, hogy az elmúlt évek után 8-10 jelentősebb tároló épült, felszíni tároló épült, de láthatunk például homokhátság területén olyan településeket, ahol maga az önkormányzat épített maga tárolót. Ezek ilyen zöld kezdeményezések gyakorlatilag. Vannak olyan példák is, hogy két tárolót építettek, egyik évben az egyik az a mezőgazdaságot szolgálja ki, a másik az pedig magát az ivóvízellátást szolgálja ki, és akkor helycsere van a következő évben. Na tehát ehhez hasonlóan kell megoldania. Én azt szoktam javasolni egyébként, hogy maga a központi döntéshozatal az önkormányzattal, illetve magával lokálisan a helyi szervezetekkel, illetve például a helyi mezőgazdászokkal együtt kell megoldani ezt a problémát, ugyanis az országban nem lehet megoldani ugyanazt a problémát, például, csak mondok valamit, az Alföldön nem ugyanaz a probléma például, mint Zala megyének a síkvidéki területein. Tehát helyileg kell lemenni, és helyileg kell megoldani ezeket a problémákat. Ez rendkívül költséges, de a jövőben, ahhoz, hogy a Magyarország például agrárgazdasági szempontból továbbra is piacvezető akar lenni,
mindenki
Európában kell csinálni. Képest, akkor ezeket meg kell csinálni mindenféleképpen.
Erik, nagyon érdekes volt. Köszönjük. Azért nagyon jól összefoglaltad, hogy mi a helyzet. Baj lehet, ha nem kezdünk el iparkodni és máshogy gondolkodni. Köszi, hívunk még, ha van aktualitás. Nagyon jó volt. Köszönjük szépen.
Köszi szépen.
Köszönjük dr. Kovács Erik éghajlatkutatónak, Klímapolitikai Vizlát. Intézet munkatársát.
Viszlát, bocsánat.
Na jó, ezért kirakunk egy perselyt, és elkezdünk újra dobálni. A vízlát az nálam 3000. Vízlát, Jézus Isten, de jó. Vízlát, vízhal. Jövünk mindjárt, gyerekek, 8:30 pontosan. Csivatagosodunk.